14. Az esküdszék. A Benedetto ügy, mint széltére nevezték, nagy föltűnést keltett akkoriban. Az Al Cavalanti, mint a Café de Paris, a Boulevard de Grand és a Bois de Boulogne állandó vendége, 2-3 havi pályafutás alatt tömérdek ismerettséget kötött. Az újságok hasábos közleményeket hoztak életmódjáról a bagnói rabságtól kezdve mostani fogságáig. Azok természetesen, akik személyesen is ismerték Andrea Cavalanti herceget, még nagyobb kíváncsisággal lesték a naponta fölmerülő új részleteket, és természetesen a világért sem mulasztották volna el az alkalmat, hogy meg ne lássák a vádlottak padján. Sokan vitatták, hogy ha nem is ártatlan Benedetto, a törvényszék egy kicsi elhamarkodta a dolgot. Többek tanúsága szerint az idősebb Cavalanti is Párizsban volt, és biztosra vették, hogy követelni fogja illusztris sarjadéka szabadon bocsátatását. Azt vajmi kevesen tudták, minő elhanyagolt külsővel és milyen kopottan állított be a tisztes öreg úr, annak idején gróf Monte Cristohoz, és meglepte őket az a méltóságos ábrázat, nemes magatartás és az érdemes Patricius kiváló műveltsége, mely különösen akkor volt rendkívül tisztelet gerjesztő, mikor egy árva hangot sem szólva, csak nagyokat bólintgatott mások ötleteire. Ami a vádlottat illeti, legtöbben oly megnyerőnek, kellemesnek és szeretetre méltónak ismerték, hogy a vádlottak padjára való jutását inkább voltak hajlandók valami agyafurt ellenség fondorlatainak, mint neki magának tulajdonítani. Szóval az esküdszéki tárgyalás fölötte népesnek ígérkezett, és a közönség csak úgy tódult az érdekes látványosságra, részint azért, hogy szórakozzék, részint érdekes lélektani tanulmányok szempontjából. Reggel 7 órakor a teremőrök már sorfalat állítottak a bejáratnál, és egy órával a tárgyalás megnyitása előtt a terem már zsúfolásig tömve volt kiváltságosakkal. Az esküdszék vonulása előtt a nagy törvény terem ilyen nagyszabású pörök tárgyalását megelőzőleg olyan forma képet ölt, mintha valami rengeteg társalgó terem volna, ahol ismerősök találkoznak, csevegnek, tereferélnek, vagy ellátogatnak egymáshoz, ha elég közel vannak, és integetnek, ha a terem két ellentétes oldalára kerültek, és nem férhetnek egymáshoz, a teremőrök, ügyvédek és ügyvédbojtárok közbül álló tömött csoportjain. Gyönyörű őszi nap volt, mely kárpótlást nyújtott verőfényes derűjével a rövid nyárért. A viradatkor mutatkozott fellegek, amelyek Vilfor elől hajnalban még elfátyolozták a kelő napot, egyszerre, mint egy varázsütésre szétfoszlottak, és a szeptember végi nap teljes fényében ragyogott az égen. Beauchamp, a sajtó fejedelme, kinek ebbéli címénél fogva minden ilyen alkalommal megvolt a maga trónusa, a közönség soraiban kutatott. Észrevette Chateaurenaudt és Debray-t, kik valami hajdú jóvoltából az első sorba kerültek, bár tulajdonképpen a hajdúnak kellett volna előttük állania. A derék férfiú megszimatolta bennük a miniszteri titkárt, s a milliómost, s rendkívül jó indulattal viseltetett irányukban. Kivételképpen még azt is megengedte, hogy meglátogassák Beauchampot, és megígérte, hogy székeiket addig nem is engedi elfoglalni.
Meglátjuk hát dicsőpajtásunkat, mondta Beauchamp.
Meg a jeles hercegi sarjadékot, válaszolt Debray, hogy az ördög vinné el ezeket a talján mágnásokat. Márpedig Cavalanti herceg olyan emberkinek valamelyik ősét még Dante is megemlíti a Divina Komédiában.
Hát köszönöm az ilyen dicsőséget, mondta Chateaurenaudt.
El fogják ítélni, mondja, kérdezte Debray Beauchamptól.
Inkább én kérdezhetném öntől, hiszen ön otthonosabb a hivatalos levegőben találkozott az elnökkel a miniszter legutóbbi estején?
Igen.
És mit mondott az elnök?
Olyas valamit, ami nagyon meg fogja lepni.
Akkor csak ki vele, kedves barátom, mert nagy dolognak kell lennie, ami még engem is meglep.
Hát azt mondta, hogy Benedetto, kit az elvetemültség ne továbbjának és a legkitanultabb világcsalónak tartanak, tulajdonképpen csak egy nagyon közönséges, jelentéktelen kapca betyár, és kár volna a fáradtságért, melyet a frenológusok szándékoznak agyvelejének megvizsgálására fordítani.
Pedig lelkemre nem adta rosszul a herceget.
Már tudni illik önnek, Beauchamp, mondta Chateaurenaudt. Ki minden nyegleségét mágnás tempóra magyarázta, hanem én?
ki ösztönszerűleg megérzem mindenkiben a hamisítatlan kékvért, úgy kiszimatolom az igazi arisztokratát, meg a komédiást, mint valami vizsla.
Hát egy pillanatra sem hitte, hogy herceg.
Nem én.
Pedig önön kívül mindenki annak ismerte. Még a miniszternél is megfordult.
Azt hiszi, hogy evel valami nagyot mondott? Azt hiszi, hogy a miniszterek értenek valamit az ilyesmihez?
Nem rossz kis észrevétel, kedves Chateaurenau, mondta nagyot kacagva Bosám. A miniszterek tehát még csak nem is konyítanak az arisztokrata fokmérőhöz. Engedje meg, hogy felhasználjam ezt az ötletet majd a tudósításomban.
Szívesen, tessék felhasználni. Önnek adom annyiért, amennyit ígér.
De ha én elmondom, amit az elnöktől tudok, mondta Debray, ön is elmondaná cserébe Bosámp, amit a királyi ügyésztől sikerült megtudnia?
Teljességgel lehetetlen volt hozzáférköznöm. Egy hét óta nem lehet vele beszélni, mit igen természetesnek találok, tekintve azt a tenger sok mindenféle családi bajt, mit most szegény Valentine fölöttébb különös módon történt, hirtelen elhunyta tetőzötbe.
Különös módon történt elhunyta? Mit akar ebben mondani?
Ugyan ne, adja már annyira a tudatlant, mondta Bosámp, monokliát a szemére csiptetve, és minden áron ott akarta tartani a keze segítsége nélkül.
Ön már engedje meg, édesem, hanem ilyesmiben nem vetélkedhetik Debray-jel. A monoklit igazi tökéletességgel egyedül ő tudja így viselni.
Mutassa csak meg, Debray, adjon belőle leckét Bosámpnak.
Nézzék csak, ki van ott, ha nem csalódom, kiáltott föl egyszerre az újságíró.
Kicsoda?
Csak ugyan ő.
De ki?
Pedig úgy tudtam, hogy elutazott.
Eugénie kisasszony? Már visszatért volna?
Nem ő, hanem az anyja.
Danglarné.
Ugyan menjenek már, hiszen az teljességgel lehetetlen, szólt közbe Chateaurenau. 10 nappal leánya megszökése, és 3-mal a férje bukása után.
Debray elpirult egy kissé, és a Bosámp által mutatott irányba tekintett.
Ne beszéljen bolondokat, édesem, hiszen az a lefátyolozott hölgy merőben ismeretlen, és alig hanem valami külföldi hercegnő lesz, talán éppen a mi jeles Cavalantink anyja. Hanem úgy gondolom, hogy éppen valami nagyon érdekes dolgot készült mondani nekünk Bosámp.
Mármint én?
Hát ki más? Valentine különös módon történt elhunytáról kezdett beszélni.
Igaz, erről jut eszembe. Miért nincs itt Wilforné?
Szegény asszony bizonyára agyon dolgozza magát, és éjjel-nappal mélyfű levet desztillál a kórházak számára, meg úgy mellesleg szépítőszereket kever a maga, meg a barátnői használatára. Rebesgetik, hogy efféle kedvtöltésekre 2-3 ezer tallért költ évenként, és most újabb időben kiváltképpen nagy előszeretettel foglalkozik vele.
Vajon miért nem jött el?
Nagyon szerettem volna látni. Igen, kedvelem azt az asszonyt.
Én pedig irtózom tőle, mondta Chateaurenau.
Miért?
Nem, magam sem tudom.
Vagy számodhatat az ember magának efféle érzelmeiről?
Irtózom tőle, mert ki nem állhatom.
Vagy ösztönszerűleg utálja?
Hát, lehetséges.
Na, térjünk vissza arra, amit az imént mondott Bosámp.
Na, mondják csak, nem kíváncsiak megtudni, miért halnak Wilfor házában egyre másra az emberek?
Hát, őszintén bevallva, én már hónapok óta figyelemmel kísérem azt a megátkozott házat, és tegnap előtt, Valentine halála alkalmából, érdekes beszélgetést folytattam róla valakivel.
És ki az a valaki?
Hát a miniszter felesége, Pardieu.
Bocsánat, humorizált Chateaurenau.
Én nem vagyok bejáratos a miniszterekhez, nem lévén herceg.
Eddig csak ragyogott, kedves báró, most már sziporkázik.
Az Isten szerelmére, innen már csak egy lépés a Jupiter villámaihoz, s ha így folytatja, legközelebb már tűznyelakkal üt szét közöttünk.
Hát ígérem, hogy egy kukkot sem szólok többé, de ön is legyen irgalmas, és ne vágjon ilyen hatalmasan vissza.
Ne csináljunk már mindig ekkora varga betűket, hanem maradjunk a tárgynál. Mint említettem, valakivel beszélgettünk a dologról, és ő is megmondta a maga véleményét, én is a magamét.
Én pedig azt mondom, uraim, hogy ha Wilfor házában csak ugyan ilyen egyre másra halnak az emberek, alattomban gyilkosnak kell működnie, mondta határozott hangon Bosámp.
A másik két fiatalember összerázkodott, mert nekik is nem egyszer jutott már eszükbe ilyesmi.
És ki volna a gyilkos? Kérdezték egyszerre.
Hát a kis Eduard.
Barátainak hangos hahotája nem zavarta meg az elbeszélőt, így folytatta. Igen, uraim, a kis Edward, ez a bámulatos, sokat ígérő gyermekki, akkor sem fog biztosabban ölni, ha megnőtt.
Ugyan? Ne szeleburdiskodjék már.
De bizennek fele sem tréfa. Tegnap Milfornék egy volt inasát fogadtam meg, hallgassák csak, amit mondani fogok.
Lesve, lessük.
Különben holnap már úgyis elcsapom, mert szörnyen sokat fal, étettőtől remegve. Vilforéknál már hetek óta böjtölt. Úgy látszik, hogy az a drágalátos gyerek valami módon egy üveg méregre tett szert, amelynek segítségével szépen elteszi lábalól azokat, akik legmagasabb nem tetszését nyerték ki. Elsőben is Saint-Méran nagypapa és nagymama szúrtak neki szemet, és három-három csöppet adott be nekik abból a jeles elixírből, három csöpp pedig éppen elegendő, azután a derék Baroára, Noirtier hűséges komornyékjára került a sorki, a régi jogainál fogva talán megfenyítette hébe-hóban kicsikét. A kis Kópé azután Valentine nényének is beadta azt a bizonyos három csöppet, valószínűleg irítségből vagy testvéri féltékenységből.
Hogyan lehet már ilyen bolondokat össze-vissza beszélni? Méltatlankodott Satorono.
Furcsán hangzik, magam is elismerem.
Ha, merő képtelenség, mondta Döbré.
Ha tamáskodnak benne, folytatta Bosamp, vallassák ki az inasomat, mert még ma elkergetem. Határozottan azt vallja, hogy az egész ház nép ezt beszélte.
De hát hol van az a méreg?
Hát van esze annak a gyermeknek, hogy dugva tartsa.
Na de honnan szerezte?
Bizonyára az édes mamája laboratóriumából.
Hát mérgeket is tart az anyja?
Hát honnan tudjam én? Úgy faggatnak, mintha én volnék a vádlott. Én csak azt mondtam el, amit hallottam, és megjelöltem azt is, hogy kitől. Az a szegény ördög enni sem mert többé abban a házban.
Hihetetlen. Hihetetlen.
Semmi sem hihetetlen manapság ezen a világon. Nem emlékszik már arra a tavalyi esetre, amikor a Richelieu utcában egy kis kölyök gombos tűket szurkált az alvó öccse, meg a kis hugocskája füle mögé, és meg is ölte mind a kettőt? Ez a legújabb generáció nagyon korán megérik, édesem.
Fogadjunk, Bosamp, mondta Satorono, hogy ön maga sem hiszel egy árva szót sem abból, amit nekünk elbeszélt.
De nem látom sehol Monte Cristót. Elmaradt volna erről a nagy szenzációról? El van már fásulva az ilyen dolgok irányában, és különben is bizonyára röstelni, hogy azok a Cavalantik olyan rótul fölültették. Mert úgy látszik, koholt ajánló levelekkel tolakodtak be hozzá, különben is 100 000 frankja bánja ezt a kis hercegi tréfát.
Apropó, Satorono, kérdezte Bosamp, mit tud Morelről?
Háromszor is kerestem a napokban, de egyszer sem sikerült otthon találnom. A húga, ki egyéb iránt nem látszott távoléta miatt nyugtalankodni, azt mondta, hogy 2-3 napja színét sem látta már, hanem azért meg van róla győződve, hogy egy hajaszála sem görbült meg.
Igaz, most jut eszembe, hogy Monte Cristo nem jöhetne ide, még ha kedve is volna hozzá, mondta Bosamp.
Már miért ne jöhetne?
Mert ő maga is szerepelt ebben a drámában.
Talán bizony ő is meggyilkolt valakit? Kérdezte Döbré.
Inkább őt akarta meggyilkolni valaki.
Mint bizonyára emlékszik még, azt a derék Caderousse-t éppen akkor döfte le a mi Benedetto barátunk, mikor kifelé lopondzott a gróf házából. A véres mellény pedig, amely a házassági szerződés aláírása napján olyan nagy kavarodásnak volt az okozója, az ő házában hevert valahol, és most corpus delictiként szerepel ott a zöld asztalon.
Hát csak ugyanott van.
Hanem most jó lesz a helyükre vonulniuk, mert az esküdszék rögtön bevonul. A törvényteremben csak ugyan nagy mozgolódás volt észlelhető, és a fő terem biztos hangos köhintéssel adta tudtára a hajduknak, hogy foglalják el a kijelölt helyeiket, az ajtón álló pedig megjelent a küszöbön, és azon a sztenori hangon, mely az ajtón állóktól ős idők óta elválaszthatatlan, elkiáltotta magát.
Uraim, az esküdszék bevonul!